Ott Magyarországon kap letelepedési engedélyt, mondjuk?
Ha menekült státuszt kap, akkor egy 3 éves tartózkodás engedélyt kap. És 3 év múlva felülvizsgálják az ő státuszát. Hogy még mindig indokolt-e, jól megalapozott-e a félelme az üldöztetést.
És miből fog élni az az ember?
Az az ő dolga.
Ő dolga. Hát éhezik, hát éhezik?
Hát nézze, Magyarországon ugye több száz embert elismertek 2016-17-ben, 30 napig maradhat a befogadóállomáson, és aztán mehet a híd alá.
De ő sose volt befogadóállomáson.
De csak azt mondom, hogy a magyar állam ma megszüntetett minden integrációs segélyt, még 30 napot ad, hogy állást találjon, szállást találjon, jövedelemforrást találjon, és utána kirakja a befogadó, a
nyitott. Ueszki vagyok, volt macedón miniszterelnök, bármilyen neki munkát lehet, elvállalok.
Elvállalhat. De szerintem neki van magánvagyon, amiből néhány évig el tudja tengetni az életét.
Akkor minden megoldódott. Köszönöm szépen, innen folytatjuk a hírek után Nagy Boldizsár nemzetközi jogásszal.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
9:30, jó napot kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. Peren kívüli megegyezésre készül a BKV az oroszokkal a metró kötbéréről, értesült a zoom.hu. A BKV jogászai már előkészítették a bírósági peranyagot, mégis inkább peren kívüli megállapodással zárná le a közlekedési cég. A hosszú ideje húzódó milliárdos összegű kötbér vitáját a 3-as metró szerelvényeit felújító orosz céggel. Gyakorlatilag ultimátumot adtak, vagy hajlandóak a jelenlegi ajánlatnál többet fizetni, és erről peren kívül megegyezni, vagy a BKV bíróságra viszi az ügyet, írja a portál. A BKV által jogosnak vélt kötbér igény legnagyobb részét a késedelmes szállításból adódó büntetési pénzt teszi ki. Csak ez nagyjából 1 milliárd forint. Az összeg már az elszámolási vita kezdetén tavaly nyár elején 844 millió forint volt, mivel addigra a szerződés szerinti ütemezéshez képest 11 alkalommal csúszott az orosz fél. A hónap végéig tart az idén hektáronként 70 ezer forintos közvetlen területalapú támogatás előlegének kifizetése, de ez az őszi munkák tekintetében egyrészt elég késői dátum, másrészt egy változás miatt a megszokott összeg harmadát kapják csak meg az érintettek, írja a Népszava. A mostani ősz egyébként is nehéz, nagy a szárazság, amitől alig lehet szántani, a kevesebb beérkező pénz miatt pedig sokaknak hitelből kellene finanszírozniuk az őszi munkákat, amitől pedig óckodnak a gazdák, ezt mondta a Napilapnak Vancsura József, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Végül az időjárásról. Erősen felhős az ég, sokfelé számíthatunk, vegyesen esőre, havas esőre, kisebb havazásra, a hőmérséklet csúcsértéke délután plusz 2 és 7 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
Klubrádió.
Tények, vélemények.
Műsorajánló. Ötös. 5 nap ötféleképpen. Minden nap más. Hétfő Parakovács Imre. Kedd Bódi Gergő. Szerda Lam György és Falusi Marian. Csütörtök Péter Figergely. Péntek Gálvölgyi János. Minden hétköznap 10 és 12 óra között. Ez így ötös. Műsorajánlót hallottak.
Reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.
Nagy Boldizsár nemzetközi jogász a vendég, 10 óráig. Hát tudom, hogy ez se jogi kérdés, de hát annyi politikumot kevertünk már ebbe a dologba, mert szerintem van is, hogy azért még engedje meg, hogy megkérdezem a véleményét, akár magánemberként, hogy az a sok spekuláció, amit ilyen háromszöget gondol el, hogy van Gruevski, van a magyar miniszterelnök, meg van Putyin, és akkor az előbbi, az utóbbi kérésére cselekedett így, hogy úgy, mert másként nehéz megmagyarázni, hogy mi érdeke lett volna Orbánnak idehozni egy bukott macedon politikust, itt Héderát, és stb. Van erről vélemény, és valóban úgy gondolja, hogy ez egy moszkvai érdek? Kérés, parancs.
Ugye az elemzés dimenziója lehet, hogy egy kicsit eltér attól, ahogy azt felvetette, mert itt ilyen informális barátságok és szövetségek vannak, látható és nem látható a érdek kapcsolatok mentén. Tehát olyan, mint mondjuk egy mafiában. És akkor a főnöknek, aki ezeket mozgatja, az lehet bármelyik jelentős állami szereplő, azt is mutatnia kell, hogy aki ebben az érdekhálóban benne van, aki kegyelt, az sérthetetlen. És ilyen módon ez Putyinnak is érdekében állhat, és Orbán Viktornak is érdekében állhat, hogy abban az informális szövetségben, amiben ők vannak, senki ne sérülhessen. És ilyen, ebben az értelemben ez tulajdonképpen egy erőfitoktatás, amikor azt mondom, hogy íme itt van ez a férfiú, akit úgymond köztörvényes bűnösnek minősítettek, de hát nekem jó barátom, sok közös ügyünk van, és hatalmamban áll őt megvédeni. Ez büszkévé teheti a védelmet nyújtó szemét.
Hát annyi tudható, hát hogy egyébként mi a emögött a valóság mögötti valóság, azt nem tudjuk persze, hogy a macedón médiában történtek magyar befektetések, és egy gyakorlatilag egy ilyen pici kis birodalom, vagy nagyobb, vagy közepes birodalom kiépült. Ugye Satz Péter az egyik, a Riposzt egyik tulajdonosa, és Adamik Ágnes, ő egy MTV volt vezető. Ők ketten fektettek be Macedóniában, és ez egy ilyen pro-Gruevski média volt.
Hát azt sem lehetett véletlen, hogy a magyar miniszterelnök kampányolt.
Igen, egy videóüzenettel kampányolt.
Hát azért azt gondolom, hogy ez elkötelezettséget jelent. Valószínűleg kölcsönöst.
Na most akkor
miért? De többet én nem tudok, ez nekem nem szokmám.
Persze. Ez csak még az a kérdés, hogy ez egy önmagát középhatalomnak képzelő politikai vezetőnek a működése, vagy pedig itt szintén egy moszkvai érdeknek megfelelő, kérésnek megfelelő működés.
Nem, én azt gondolom, hogy ez az én képében önmagát nagynak látó vezető, vezetői nagyságának a tükröződése lehet.
Jó, akkor menjünk tovább. Egy menekültek, ugye, ha már van egy ilyen luxus menekültünk, nézzük azokat,
akik még nincs. Eljárás alatt áll. Hogy menekültnek nyilvánítja-e hatóság, vagy sem, azt nem tudjuk. Ő egy akkor kérelmező a magyar jog szerint.
Jó, akkor ő egy lelkében egy menekült, rendben van. Hogyan állunk most ezzel az egésszel? Megnézi az ember a kormánypárti sajtót, akkor naponta vannak olyan hírek, hogy például most ugye Ukrajnában kell óriási mozgalmat indítani, védekező mozgásokat, mert megnőtt hogy is mondják ezt a menekült migráns, vagy van valamilyen furcsa szókapcsolat ezeknek a száma, és már egyik nyári hónapban elérte az 1100-at is, tehát látszik, hogy micsoda drasztikus, óriási hullámról van szó. Próbálj meg emögé nézni, valóban van-e egy menekült hullám most Európában, honnan indul, kezeli ezt Európa, és aztán majd térjünk vissza arra, hogy a be nem fogadottak visszaszállítás, ami Németországban most egy politikai vita kérdés, azzal hogy állunk.
A beadott kérelmek száma fele annyi sincs 2017-ben, mint amennyi 2016-ban volt. És 2016-ban is csak azért volt nagyon nagy, tehát 1 millió fölötti akkor az egész Európai Unióban, mert a 2015-ben érkezetteknek egy jelentős része, különösen Németországban, egyszerűen nem jutott hozzá, hogy beadja a kérelmét. Van úgynevezett vegyes migrációs mozgás, tehát menekültek és nem menekültek együtt mozognak, ha megérkezik a csónak, nem lehet tudni, hogy ki az, aki menekült és ki nem. És van nyomás, de ez a nyomás semmivel sem nagyobb, sőt, szignifikánsan kisebb, mint a 15-ös volt, de az történik, amit minden szakember előre lát, hogy amennyiben van egy migrációs nyomás, és ezt végső soron a legtöbb országban a tények indokolják. Szíria továbbra is teljesen bizonytalan, és ahol biztos, ott az Assad rezsim elnyomása is erőteljes, tehát az nem jó. Irak nem jó. Afganisztán csúszik vissza a polgárháborúba, Jemenben rettenetes polgárháború, és így sorolhatnám. Tehát az érkezőknek Eritrea egy pokoli elnyomó diktatúra, tehát az érkezőknek még mindig egy jelentős hányada olyan országból jött, amelyről nyilvánvalóan feltételezhető, hogy üldözés fenyegetni a szemét, hogyha oda visszatérne. Egy más része nem, egy más része olyan országból jön, amely úgy általában nem üldöz, mondjuk Nigériából. De azért, hogyha Boko Haram karmai közé jut valaki, akkor nem biztos, hogy élve kerül ki onnan. Tehát legalábbis instabil országokban. És akkor van egy része a kérelmezőknek, aki teljesen stabil országba jön, és egyszerűen csak a jobb életre vágyik, mint mindannyian. Tehát én azért azt szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki egyszerűen csak a szegénység elől menekül, és azt mondja, hogy szeretném az otthonban a családomat ellátni, az még nem megvetendő. Tehát attól, hogy valaki nem menekül, nem, abból nem következik, hogy semmilyen tiszteletet ne érdemelne. Egy szó mint száz, ez a nyomás, ez a migrációs nyomás kisebb, és szétterül. Tehát a szakma azt tudja, hogy egy utat lezárunk, és nincs reguláris bejöveteli út. Tehát nem lehet vízumot kérni, munkavási vízumot kérni, hogy egyszerűen, vagy tanulási vízumot kérni, akkor, mint a közlekedő erdényekben, akkor eltérjed a mellékágakra. Tehát gyönyörű ez a gyönyörű mintapélda, a szomorú persze egyben, hogyha lezárjuk a török-görög, a égei-tengeri a török-görög égei-tengeri átjárót, akkor visszatérnek az Efroszi szárazföldi belépőhelyhez. Uh-huh. Efrosz működött korábban, akkor ott építettek határt, meg sok határőt oda küldtek, akkor jött a tenger. Most a tengert nagyon őrzik a törökök, most újra van Efrosz. A spanyolokhoz gyakorlatilag nem ment senki, a 2013-as, 14-es években most Spanyolország a legnagyobb befogadó, mert Olaszország is lezárta. Tehát csak áttereljük, ugyanazt, mint Magyarország. Magyarország semmit nem csinált 2015-ben, semmit, senkitől nem védtük meg Magyarországot, annyit csináltunk, hogy akik rajtunk keresztül mentek volna Németországba, azokat áttereltük Horvátországba és Szlovéniába. Senki nem fog nem elindulni Afganisztánból vagy Iránból azért, mert azt hallja, hogy a magyarok lezárták a határt. Akkor keres egy másik utat. Tehát az ukrajnai út kiépülése csak azt mutatja, hogyha nagyon nehéz bejönni Szerbiából Magyarországra, és akkor ráadásul a magyarok még visszateszik egy olyan néhány méteres sávra, ami Magyarország, de sem enni, sem inni nem kapott senki. Tehát arra kényszerítik a magyarok a kérelmezőket, hogy szökjenek vissza jogellenesen Szerbiába, akkor nyilván azok, akik jönnek, annak megpróbálnak egy kevesebb kockázatot rejtő utat választani. Mi mind így tennénk.
A nemzetközileg elismert líbiai kormányvezetője, mert kettő van minimum, a valóságos helyzetben még több hadúr,
igen,
uralja a területet, azt mondja, hogy hát szégyelhetni magát az Unió, mert ők 600 ezer embert tartanak táborokban, és nagyon nehezen tartják őket vissza attól, hogy átkeljenek a tengeren és menjenek. Tehát a valóságos észak-afrikai migrációs nyomás sokkal nagyobb, mint amit most tapasztalunk, akár Olaszország, vagy akár Spanyolország mondjuk a saját észak-afrikai határvárosaiban, ahol szintén van egy
kerítés.
Igen, ott másztak át, stb. Ezeknek az embereknek az elszabadulása az nyilvánvalóan, hát hogy mondjam, csak ez...
Nem elszabadulnak.
Jó, átkelnek a tengeren.
Igen, meg szóval nem arról, hogy elszabadulnak az erők. Ezek ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, ugyanúgy akarnak.
Nézze, azt hiszem, hogy biztos megértik egymást. Nem erről van szó, nem gondolunk más erről a dologról.
Jó.
Én csak azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek az emberek beilleszthetők legyenek európai normák közé. És nyilvánvalóan, legalábbis azt mondják, például egy ilyen iskolai osztályban,
igen,
ahova mindenféle sérült, vagy éppen szegény származású gyereket kell beilleszteni, szeretni, elfogadni és képezni, hogy körülbelül 10-15%-nak szabad lenni, nem többnek, mert akkor az integráció nem sikeres. Ezért komoly pedagógusok mondják. Ennek alapján gondolom én, hogy nyilvánvalóan a bejövő bevándorlóknak a számát vagy be kell osztani, vagy el kell osztani őket jobban, hogy ez ne legyen elviselhetetlen a többségi társadalom számára sem.
Beszélgessünk komolyan. Egyrészt ugye a Európában kb. 3 millió menekült van az 500 millióban. Tehát nagyon
nem,
messze.
Nem matematikai kérdés.
De a 10-15%-tól nagyon messze vagyunk.
Jó.
Ha sok külföldi van, akkor akarja-e általánossá tenni a tézisét, és azt mondani, hogy ha japán és amerikai gyerekek üldögélnek az osztályban, ők sem beilleszthetőek, vagy kínaiak. Vagy szűkítjük, és azt mondjuk, hogy vannak bizonyos csoportok, akik nem beilleszthetőek. Most pontosan látjuk mondjuk a törökországi...
De nem kell válaszolni, hát ez kiderül, hogyha nem beilleszthető, akkor azt mondja, hogy ezzel kell a gyerekeket
de ezért az a megközelítés, hogy valaki nem beilleszthető azért, mert más az állampolgársága.
Nem. Mások a szokásai, a kultúrája.
De kinek nem más a szokása?
Ja, Istenem, maga is tudja, hogy mégis létezik valami, léteznek ez európai... Nem. Léteznek európai demokratikus normák. Vegyünk mondjuk, igen, egy déljemenit, egy jemeni ember,
igen,
akinek a hazájában a kislányok, igen, gyerekházassága elfogadott.
Igen.
Ez Európában nem elfogadott.
Most.
Erről
Hát ugye Római Júlia hány éves volt? 14 volt?
Az ég áldja már meg, hát most
de Magyarországon 16 év volt akkor.
Mindegy, most ugye a gyerekházasság nem elfogadott Magyarországon.
Az nem.
És Európában se. Erről tehát le kell beszélni. Vagy mondjuk az, hogy azért, mert a prófétáról valaki karikatúrát rajzol, vagy mond, emiatt nem szabad fegyvert fogni és fejbe lőni. Miközben ez, hát hogy mondjam, csak több terrorcselekmény mutatta, hogy erre vannak hajlamos emberek.
Az északír konfliktusnak mi volt, hogy ők erre?
Magyarán, nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű ez.
Nem, hát nem olyan egyszerű, csak azt mondom, hogy az összes mintát mi európaiak természetesen magunk is produkáljuk. Most nem akarok a két világháborúra.
De hiszen Európában jönnek az emberek, nem mi megyünk oda. Hát persze, hogy európai mintákról beszélünk.
Na nem, de hogy az összes ilyen vad reakciót, hát az, érti, az Isten gyalázás abszolút bűncselekmény, valószínűleg még most is bűncselekmény Angliában.
Érti? Hát én azt nehezen hinném el, hogy hát ne lehetne egy Jézus karikatúrát megengedni.
A házasságon belüli erőszak a legutóbbi időkig megengedett volt. A magyar büntetőjog nem ismerte házasságon belül.
De most ezzel mit akar mondani? Az, hogy vannak rossz példák Európában is? Hát
azt akarom mondani,
meg.
Hogy az, hogy mik a mi normáink, amihez igazodni kell, azok 30 éven belül drámaian megváltoztak. Ugye a magyar asszony főkötő nélkül nem elhatott.
De nem is 30 évvel ezelőtti normákhoz kell azonosulni, hanem a maiakhoz.
Na de akkor miért nem lehetünk annyira belátóak, hogy mi ugyanezt csináltuk, és csináljuk sok tekintetben mind a mai napig. Gondoljon a
Nem. Gyerekházasság ügyében nincs semmiféle belátás. Nincs.
Magyarországon 16 éves a lányok házasulási korhatára.
16 éves. Tudja, hány évesen veszi el egy jemeni kislánynak az üzességét? 10 éves korában.
Ez abszolút. Egyetértünk.
Kisgyerek.
Igen. Hát akkor a női körülmetélése. Na de ez hány százalék? Most komolyan. Tehát ez hogy befolyásolja azt a magasan képzett szírt, vagy nem magasan képzett szírt? Csak elemi iskolát végzett szírt cipészt, aki egyáltalán nem gondolja, hogy ez helyes.
Arról azokról beszélünk,
igen,
akik nem illeszkednek be, vagy akik nehezen beilleszkednek. Nem azokról beszélünk, akikkel könnyű.
Na de,
az világ.
De hát nézzen körül a magyar iskolákban, hány nehezen beilleszthető gyerek van. Nézzen körül mondjuk a vérbosszú terén, hogy az mennyire európai. Nézzen körül mondjuk a maffia működés terén, hogy ez mennyire európai. Szóval azt akarom mondani, az, hogy mi beilleszthetetlen, nagyon sok beilleszthetetlen, inkompatibilis magatartás van, nem abból fakad, hogy valaki migráns. Abból fakad, hogy egy szűk kulturális körhöz tartozik, amely fenntartott bizonyos szokásokat. A vérbuszút, a gyerekházasságot. Nem akarjuk, nem vállaljuk, nem szeretjük.
Így van. Így van.
Azt mondjuk, hogy közrendünkkel ellentétes.
Így van.
Azt is mondjuk, hogy nem lehet valakinek négy felesége.
Igen.
Szemben más országokkal, ahol lehet. Mi úgy döntöttünk, hogy mi ezt nem helyeseljük. Mi a szeretőket tartunk természetesen, azt helyeseljük, a francia elnök temetésén az összes szeretője jelenik meg az özvegyével együtt.
Ha most azt akarja mondani, hogy a nyugati kultúra ennyiben képmutató, akkor ez egy természetes. Így van, tudjuk.
Na,
igen.
De a képmutatással ér velünk? Én mondom, elfogadom, hogy vannak közel. Gyermekházasság? Abszolút. Igen. És ilyen. Van még néhány ilyen. A többi nehezen beilleszthetőség az nem különbözik a mi saját nehezen beilleszthetőségünktől. Valóban.
Hát, igen.
Mondja. Tehát érted, amikor a futballszurkolók random felgyújtják az autókat a stadion környékén. Honfitársaink.
Nézd, persze, világos. Egyet akarok mondani meg. Ebben az ilyen diskurzusokban az a probléma szerintem, hogy miközben nagyon helyesen a kisebbségek, a bejövők, a menekültek védelméről, beilleszthetőségéről beszélgetünk, és ezt elősegíteni akarjuk, hiszen én is azért mondom, hogy ezeket meg kell haladni, és el kell fogadtatni más normákat. Aközben elég ostoba módon viselkedünk, ha nem veszük figyelembe a többség érzékenységét és tűrés határát. Ha nem veszük ezt figyelembe, abból véres problémák lesznek. Ezt ugye ön is tudja. Ennek következtében folyton és minden pillanatban részint ütköztetni, részint csillapítani kell ezeket az ütköztetéseket.
Na de ezért mondom, hogy a délszláv háború vagy a második háború előtti úgymond többségi véleményeket nézzük, hogy melyik volt az a kisebbség, amelyet beilleszthetetlennek tartott, amely az együttműködés lehetetlenné tartotta, és milyen megoldást választott? Vegye csak a délszláv háborút, ott nem voltak migránsok. Miért háborúztak a délszláv háborúban a szerbek, a bosnyák,
mert több száz éves gyűlölet volt köztük.
És miért volt több száz éves gyűlölet?
Ez most Történelmi analógiákra maradjunk. Volt egy Jugoszlávia, amelyik tudta ezeket harmonizálni, és mivel a sajnos a világ a szétaprózódás felé megy, ahelyett, hogy a összetartozás felé menne, ennek következtében ez úgy látszik elkerülhetetlen.
De a nagyvéres háborúk abból indulnak, nem, hogy a többség generál egy ideológiát a kisebbség ellen, majd így vagy úgy meg akarja szüntetni, el akarja távolítani, etnikai tisztogatást akar végrehajtani. A birodalmakban ezek a népek mind jól éltek együtt. De mondok egy másik dolgot. Azok, akiket mi beilleszthetetlenek tekintünk itt. Már legalábbis azok.
Nem. Ez senki nem mondta, hogy beilleszthetetlen. Arról beszélünk, hogy mennyire illeszthető be, és körülbelül mi az a mennyiségű ember, amit egyszerre be lehet fogadni, és akkor el lehet dönteni, hogy mi történik egy év múlva, vagy öt év múlva, és így tovább.
Érti? A Európában a legtöbb tartózkodás engedély természetesen nem, vagy az Unióban nem Afrikából érkezett menekülőknek adják ki, hanem a világ más részeiről érkezett bevándorlóknak. Korábban a németeket a franciákkal összeegyeztethetetlenek tartották. Az Egyesült Államokban először a németeket tartották rettenetes veszélynek, aztán az íreket, aztán az olaszokat,
mindenre
aztán
van
az ázsiaiakat.
Mindenre van történelmi példa. Jó,
és mindenre bebizonyosodott, hogy semmilyen veszélyt nem hordoznak.
Kérdés az, tehát önnek az a véleménye,
igen?
Hogy bárhonnan jön most, bármilyen mennyiségű menet, ember, anyag, innen, onnan, amonnan, az mind jöjjön be is.
De nem emberanyag, emberek jönnek. Nem
emberekről beszélünk, persze.
Nem, abszolút nem. Csak azt mondom, hogy a nehézségek forrása az nem az állampolgárságból vagy a származási országból fakad. Tehát annak a mentén nem lehet, mint hogy Trump tette, hogy betiltott bizonyos országokból érkezést. Én azt gondolom, hogy ez mind kollektív büntetés. A vízum is kollektív büntetés. 1 milliárd 200 millió indiai büntetünk, mert volt 100 000, aki nem tartotta be az idegenrendészeti szabályokat. És maga is emlékezhet meg, én is emlékszem a vízumszabályokra, hogy milyen terhes és nyűgös dolog. De emlékezhetünk arra, hogy beszéltek a románokról az EU csatlakozás után. Most Románia konkrétan előttünk jár.
Hát
és kevesebb problémát okoz az EU-nak, mint mi.
Hát jó, mondjuk a korrupcióval nem. Abból körülbelül azonos szinten vagyunk.
Hát azért ott mégis volt egy ügyész, aki néhány politikus megvádolt, én még nem látom azt.
Ezzel együtt, képzelj el, ha még ezzel együtt is velünk azonos szinten van.
Na, de a lényeg az, hogy a migrációnak a fele körülbelül, szinte a fele, fejlődő és fejlődő ország között zajlik. Tehát mondjuk India és az Egyesült Arab Emírségek között, hogy egy példát mondjak. Vagy a...
Értem, de nem válaszol arra a kérdésre, hogy hogyan kezelni ezt a dolgot. Kit engedne be, kit nem, milyen feltételekkel, milyen feltételek utasítja. Németország most szigorít,
ugye
be nem fogadott embereket, hogyan viszi vissza.
De én azzal egyetértek, hogy amíg a mai világrend azon épül, hogy egy állam meghatározhatja, hogy ki él a területén, és most erre épül, addig joga van azt, akinek nincs joga a maradásra, eltávolítani. Csak hogy ezek az államok nem távolítják el azokat, akinek nincs joga maradásra. Azért jönnek olyan sokan, akik nem menekültek, mert azt remélik, hogy úgy is fognak tudni maradni. De miért tudnak maradni? Azért tudnak maradni, mert valaki alkalmazza őket, valaki munkát ad nekik. Egy töredékük bűnözővé válik, elismerem, persze, nigériai mafia Szicíliában. De a nagy részük azért tud maradni, mert felvesszük őket kertésznek, dadának, öregápolónak.
Hát ez a jobbik helyzet, azért nézve meg Dél-Olaszországban, hogy ott ülnek a pályaudvaron, meg a közparkokban, és semmilyen munkájuk nincs. Nagyon csöndesek, nagyon intelligensen viselkednek, de bevételük egy fillér. És ebből szerintem egy idő után baj lesz. Nem lehet.
Miért nem viszi őket haza Olaszország?
Hova haza? Ja, hogy vissza Afrikába?
Igen.
Hát nem tudom.
Na ezen érdemes elgondolkodni. Hát hogyha azt állítjuk, hogy nem menekültek, nincs joguk maradni, akkor az Európai Unió szabálya szerint haza kell vinni. Nekünk is, Magyarországnak is. Mindenkit haza kell vinni, kötelessége a tagállamnak, hogy eltávolítsa a területéről. Azt, akinek nincs joga a maradásra, tehát nincs jogcíme a maradásra, érti? Aki nem menekült, és nem tudja igazolni, hogy a bevándorlási szabályoknak megfelel, tehát ha Olaszország nem hagyja végre a szabályokat, akkor miért csodálkozunk?
Hát látja, a végén azért oda jutunk, hogy sokkal kevesebb vitás kérdés van köztünk, mint az elején hittem.
Nem, vitás kérdés közöttünk ebben az értelemben nincs, hogy a mai világrend szerint, akinek nincs joga maradás, az el kell távolítani. Magyarország Koszovóba küld vissza embereket, és nagy ritkán részt vesz egy kollektív reptetésben Pakisztánba.
Magyarország a legnyomorúságosabban viselkedik ebben a kérdésben Európában, hogyha ezt ne tekintsük semmiféle mintának.
De mondjuk a németek, és az érdekes kérdés, érdekes felvetés volt, a németek gyakorlatilag fel akarják rúgni a dublini rendeletet, mert látják, hogy nem működik. Amely a kérelmezők visszaadásáról szól, igen, vagy átadásáról szól, és azt mondják, hogy ők két oldalú megállapodásokkal akarnak visszaküldeni embereket. De itt a kollektív cselekvés racionalitása lesz a kérdés. Tehát Németország megszabadulhat emberektől, de ha őket Görögországba teszi, vagy Olaszországba teszi vissza, azzal semmit nem oldott meg. Tehát valójában nincs más út, mint az, hogy az Európai Unió egységesen lépjen föl, és olyan politikusokra venne szükség, de ezekből hiány van.
Igen, mint amit elmulasztottak a franciák régen,
vagy,
a
vagy egységesen lépjen föl, és bízza rá, és bírja rá a származási országokat, hogy tényleg vegyék vissza a saját állampolgárikat. Belefér még a műsoridőbe a történet?
Nem, azt kell mondanom, hogy itt a végedek, folytatnunk kell utána. Köszönöm szépen, azért nem haragszik, ugye?
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy itt volt Nagy Boldizsár nemzetközi jogász, 9 és 10 óra között ő volt a vendég. És itt a stáb, amely köszöni az önök türelmét és figyelmét, Burger Lajos, Kalavics Patrik, Kovácsán Veronika, Kelecsényi Krisztina, Selmeci János és Színási Sándor. Köszönjük még egyszer, minden jót!
Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.
Könyvklub. Minden nap könyv a Klubrádióban.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.
Tádé, a legkisebb kismalac úgy dönt, hogy nem tűri tovább bátyai zsarnokságát, és világgá megy. A verses mese hőse útközben találkozik Álombákommal, Turka Gyurkával, Lóti Futival, Pöszmögével és másokkal. Ellátogat a félvárosba is, ahol mindennek csak a fele van meg, és még sok érdekes kalandja akad. A szerző mostohán bánik a rímekkel, ugyanis azt vallja, hogy a rím van a meséért, és nem a mese a rímekért. Viszont könnyed, kedves és humoros stílust teremt. A költőt, Varsányi Józsefet először arról kérdeztem, hogy hogyan kezdett verseket írni.
Civilben nyugalmazott magyar tanár vagyok, de már gyerekkorom óta írok verseket, és főleg a gyerekverseket kedvelem. Több könyvem is jelent már meg gyerekműfajban. Ennek az előzménye a Töhötöm, Bödönöm, Ödönöm, Böhömöm, meg az Icipici Tádé, és egy prózai verses kötet, Le a Mackó és a többiek.
Tádé, ő kicsoda, tehát ő hogyan született meg?
Ő tulajdonképpen én vagyok. A gyerekbaráti körben én voltam a legkisebb, és sok sérelemért a nagyobbak részéről. Az első kötet, de erről szól, a másodikban meg úgy dönt Tádé, hogy világgá megy, és megismerkedik a nagyvilággal.
De ugye Tádé ez egy antropomorf malac, tehát tele van emberi tulajdonságokkal.
Igen, tulajdonképpen gyerek, csak malac képében. Olyan kis szánalomra méltó elesett, de nagyon rácsodálkozik mindenre. Mikor a nagyvilággal ismerkedik, akkor erről van szó, hogy különböző figurákkal ismerkedik meg, és mindenre rácsodálkozik.
Milyen kalandjai vannak neki ebben a kötetben? Tehát kikkel találkozik ő például?
Elindul a nagyvilágba, találkozik egy falánkmalacsal, találkozik Turka Gyurkával, aki a szemét között matadgat és gyűjtögeti a vackokat, találkozik félvárossal, ahol az építők minden harmadik téglát a saját zsebükbe raknak, és így mindennek csak a fele van meg, találkozik egy jóságos bárányjal, Verses Gyurival, aki nagyon furcsa rimmeket gyárt, találkozik Himmek Pöszmögével, Izmegműz meg Lóti Futival, és más humorosan groteszkül megrajzolt figurákkal.
Hogyha már ezeknél a figuráknál tartunk, az egésznek a nyelvezete is egy kicsit ilyen játékos és egyben groteszk is, igaz?
Igen, azt hiszem, hogy ez kimondottan provokatív nyelvezet, legalábbis a szakmabeliek felé, különösen a rimmeknél nagyon furcsa szavakat használok. Gyerekek számára nem provokáció természetes, nem érem, hogy csak egyszer humor. Leginkább a programversből tudnék idézni. Feddem Tádét, röntöm, böntöm, hisz a verset csak úgy öntöm. Neked bizony, neked Tádé, ki is hűlt a forró kakaó.
Miért bánik ön ilyen mostohán a rímekkel?
A felnőtt költészetből tudnám megindokolni, hogy a rimmek elkopnak, rímszavak elkopnak, sőt az egész költői nyelvezet elkopik, ezért úgy akarják megoldani, hogy 3-4 szótárból válogatnak szavakat, hogy új rimmeket találjanak, és szerintem ez egy daganatos kinövés, amit nem lehet folytatni, és azért egy kicsit ilyen humorosan, ironikusan kezeltem ezt a rím technikát.
Beszéljünk egy picit az illusztrációkról. Ki készítette ezeket a rajzokat, és mi a jellemzőjük? Tehát milyenek ezek?